félresiklott szeánsz. Alice tekintett a telefon kijelzőjére merett, arca megfagyott. Úgy tűnt, a külvilág teljesen megszűnt számára, míg vonásait fel nem olvasztotta a rémület. Sá, mi az? Mi van veled? Fogta meg Tom a nő vállát. Végtelennek tűnő másodpercekig szólongatta, rázogatta a barátnőjét. Már nem tudta, hogy mégük lehet jobban megrémülve. Elképzelni sem tudta, hogy mit látott, vagy mit olvasott. Lassan futott végig a hátán ezernyi hangja, amit reszkető izmai próbáltak lerázni, mikor Sá odafordította az üzenetet, amit kapott. Visszajött. Itt van a házban. Gyomra megpróbálta kivetni magából a hamburgert, de a torkát szorító kétségbeesés keze nem engedte. Érezte, hogy a nyelőcsövében felszökik a maró fájdalom, majd lomhán visszacsúszik. Sá reszkető ujjai elől elfutottak a nevek. Újra és újra megpróbálta becélozni a névjegyzékben Keri számát, mire sokadik próbálkozásra végre a telefon ritmikus búgása szivárgott ki a hangszóróból. Tom még mindig nyeldekelt, hogy lentartsa a vacsoráját. Nyakán a folytogatás enyhe nyomással szelidült, a szíve azonban még most is próbált kitörni bordái mögül. Vedd már fel, könyörgött Sá. Arcán csorgott a félelem patakja, mely magával sodorta a szemceruza maradványait. Fekete vérként csepegett a fényes kijelzőre, ahol szétterült, mint körülöttük a sötétség. Csak minden második lépcsőfokot ért a lábuk, szinte repültek ki a nyikorgó vaskapun a tömbház előtti parkolóig. Az ónos esőtől csúszós járdán műkorcsolyázóként siklottak el az autójukig. Nehezen talált be a kulcssal a zárba. Az önindító is szenvedett, mire végre életet tudott lehelni a közel, vele egyesztendős kombiba. Nekem ez nem tűnik jó ötletnek, mondta Tom. Nem hagyhatjuk meghalni. Miattam van az egész, zokogott Sá. Az úton senkit sem látott. Két oldalt a fák sűrű masszává olvadtak. Csak akkor mutatták meg magukat egy pillanatra, amikor elsuhantak mellettük. A reflektor fénye hiába próbált utat törni magának a gomolygó ködben. Annyi esélye volt, mint kiskanállal havat lapátolni Szibériában. Vigyázz! Ordított fel Sá. Ezzel Tom elrántotta a kormányt az útszélén sétáló alak elől. Az autó táncolt a jégen, forgott körülötte minden. Szemét összeszorította. Sá sikoltása vágott a dobhártyájába, mielőtt egy hangos csattanással véget ért a jeges út és a nyári gumik gyilkos bécsi keringője. A feje a dudán pihent, és az éles kürt szórángatta vissza a valóságba. Ahogy lassan felemelte a fejét, szeme előtt még mindig fogócskáztak a fényszóró által megvilágított fák. Homlokáról melegség folyt végig az arcán. Felszisszent, amikor oda nyúlt és a keze vöröslött, de legalább a ringlispill alább hagyott észvesztő sebességéből. Tom oldalra fordult és kikapcsolta az övet. Sá, ébredj! Könnyei peregtek, miközben megpróbálta felrázni a mellette ülő nőt, akinek napszínű tincseit vérre ragasztotta össze. Ujjait Sá nyakára helyezte, és érezte, ahogy ritmusosan és erősen lüktet a verőér benne. A lány végre kinyitotta a szemeit és nyöszörgött. Alig értette, mit mond. Tom a telefont kereste, de nem találta sehol. Biztosan kirepült a szélvédőn, gondolta. Sá, Sá, hol a telefonod? Segítséget kell hívnunk, mondta. Megpróbálta kinyitni az ajtót, de az annyira összeroncsolódott, hogy minden erejét összeszedve sem járt sikerrel. Úgy tűnt, Sá jól van, bár nem nagyon értette a beszédét. A nő szájából vér folyt a szavak helyett. Ahogy megmozdult, éles fájdalom hasította mellkasába. Érezte bordáinak recsegését, miközben összeszorította a fogát és a hátsó ülés felé tornázta magát. Minden egyes mozdulat felért egy kész szúrással, mire a hátsó ajtók egyikét kinyitotta. Vett egy mély lélegzetet, amennyire törött bordái engedték és felegyenesedett. Pár percig állt az összetaposott aludobozra hajozó roncsnak támaszkodva, majd elindult, hogy megkeresse a telefont. Értesítenie kellett a mentőket, csak ez lebegett a szem előtt. Keri sorsa abban a pillanatban nem is érdekelte. Csak az, hogy minél hamarabb megtalálja azt az átkozott mobilt. Tom percekig matatott az avarban, mire fölemelte a pókhálós sátört telefont. Na, rohadt életbe! kiáltott fel, és könnyei ismét megeredtek. Visszavánszorgott sához. Nem működik, összetört.
Tom, menj Carrie-ért,
nyöszörögte a nő.
Én jól vagyok.
Nem hagylak itt.
Tom, ez az egyetlen esélye. Miattam van ez az egész,
mondta Sá, és megpróbálta még egyszer kihúzni lábát a roncs szorításából, keserves nyűszítés közepette, sikertelenül.
Kérlek, Tom.
Tom merev ujjaival alig tudta felhúzni kabátján a cipzárt. A fagyos levegő dörzspapírként reszelte az arcát. Elindult a sötétben. Néhány méter múlva még visszanézett az ótó maradványaiban lévő barátnőjére. Összekulcsolta mákas előtt a kezeit és lépkedett tovább. Egyedül a holdfény enyhítette annyira a sötétséget, hogy épp az óráig ellátott a tejfölszerű ködben. Carrie egy vagy két kilométernyire lakhatott onnan. Legalábbis nagyon bízott abban, hogy ez emlékezete nem csal. A bőrét marcangoló hideg lassan átszivárgott a kabátján is. Félúton járhatott és hiába könyörgött, senki nem tévedt arra. Azt sem tudta elképzelni, ki lehetett az az út szélén, aki miatt elrántotta a kormányt. Ballagott tovább. A hideg legalább enyhítette valamennyire a fájdalmait, de lábait már csak a megszokás pakolta egyiket a másik elé. Mint egy hullalábai. Ugyan működtek, de már nem érzett velük semmit. Ahogy közeledett Carrie házához, az ösvénynek inkább, mint egy útnak nevezhető csapáson, emlékezete előrángatta az előző hétvégén történteket. Carrie, Sá és ő iszogattak. Jól érezték magukat a hatalmas házban az erdő mellett. Sá azzal az ötlettel állt elő, hogy idézzenek szellemet. Tom nem hitt az ilyenekben. Carrie pedig meg volt róla győződve, hogy a nagyon rossz ötlet. Végül mégis engedett barátnője unszolására. Krétával rajzoltak egy kört a kopott lakkozású parkettára, benne ötágú csillaggal, és meggyújtották a gyertyát, ahogy azt olvasták egy fórumon. Azt is írták, hogy égesenek szárított fehér zsáját a tér tisztításához és az oltár felszenteléséhez. De se oltár, se zsája nem akadt a házban. Így ezt a lépést kihagyták. Sá lekapcsolta a villanyt, majd leültek körben. Megfogták egymás kezét. A táncoló lángtól megfestett képek a falakon. A két nő halványsárga arca és a bútorok félelmetes, ugráló árnyéka a frászt hozta rá. Próbálta humorral oldani saját feszültségét. Mégis hogy nézett volna ki, ha egy majdnem két méteres, tagba szakadt férfi remegő kézzel szorítaná két nő kezét? Carrie figyelmeztette, hogy tisztelettel kell lennie a szellemvilág iránt. Ezt magában megmosolyogta, de inkább csendben maradt. Nézték tovább az apró lángot, ami a kacska ringósan díszített, ezüst gyertyatartóban álló viaszrút tetején libegett ide-oda. Ha valaki van itt még rajtunk kívül, akkor adjon egy jelet. Kántálták, de nem történt semmi. Az üveg alján csak lötyögött a bor, így elfújták a gyertyát, és Sá lement, hogy egy új palackot hozzon fel. Épp hogy leérhetett, erős dübögést hallottak, ezért felpattantak, és Sá után rohantak. Sá halára rémült, mire felfogta, hogy a hangok a bejárati ajtótól érkeztek. Hárman oda mentek a kopogásra. Valaki kiabált, hogy engedjék be. Nem tartották jó ötletnek, de Sá túl galamb lelkű volt ahhoz, hogy ne nyisson ajtót a bajba jutott férfinak, aki elmondása szerint lerobbant és lemerült a telefonja. Tom elhesegette a feltörő képeket, amint meglátta a gigászi fa ajtót, ami félig nyitva volt. Hívnunk kellett volna a rendőrséget. Futott át az agyán, de tudta, hogy már késő. Elindult fel a lépcsőn. A halk nyikorgások, amelyeket közeledni hallott, egyre mélyebbre taszították Carrie-t a rémületében. A szekrény ajtajának résein próbált meg kikémlelni, miközben érezte, hogy hamarosan ki fog belőle törni a sírás, de ezt nem engedhette. Azonnal vége lenne. A sötétben semmit sem látott, míg nem felkapcsolták a villanyt. Erejének súrogását is hallani vélte, hogy robogott benne végig az adrenalin áztatta vér. Csak egy pár cipőt látott közeledni a szekrény résein keresztül. A cipő orra egyenesen felé nézett, és nem mozdult tovább. Két kezét szorította a szája elé, hogy rémülete ki ne szökjön rajta. A szíve zakatolt, mint egy régi gőzmozdony. Feje lüktetett, mintha szét akarna robbanni.
Kerry!
Hallott meg egy ismerős suttogást.
Tom!
Préselte ki a férfi nevét a torkán.
Tom, vigyázz!
A férfi megfordult, és szemben találta magát a kissel lecsapni készülő másikkal. Tom elkapta a kezét, a penge alig pár centivel az arca előtt állt meg. Kerry csak ült a szekrényben és zokogott. Lassan, lépésről lépésre hátrált a támadó. Fegyverét még mindig Tom arcába tartotta. Egyre távolodtak a bejárat irányába. Tom maga előtt tolva az idegent. Kerry lábai végre engedelmeskedtek akaratának, felpattant és Tomot követte. A bejárat előtt Tom ordított egyet, és maga előtt letaszította a padlás feljáró lépcsőjén a férfit, aki, mintha egy üres hordót ütnének kalapáccsal, dübögött végig a fokokon, egészen az aljáig, ahol elterült. Tom lerohant nyomában Kerryvel. Tom elrúgta a kést, a férfi mákosára ült terpezben, és méretes kezeivel megragadta a tehetetlen férfi nyakát.
Tom, meg fogod ölni!
Kiabálta Kerry. De Tom ezt meg sem hallotta. Ropogtak a keze alatt a légcsövet alkotó finom porcok, míg a földön fekvő feje teljesen ellilult, mintha egy szilva nőtt volna a helyére. Tom ült az élettelen test mellett, Kerry meretten bámulta.
Meghalt?
Kérdezte. Tom csak bólogatott, és tekintetét lassan Kerryre emelte. El kell tüntetnünk, mondta. Minden egyes mozdulattal, amivel az ömöktestet igyekezett kivonszolni a támadó kocsijáig, éles fájdalom hasított Tom bordái közé.
Szólnunk kell a rendőrségnek, mondta Kerry.
Megőrültél? Megöltük.
De önvédelem volt.
Tom nem törődött a nő szavaival. Ha önvédelem, ha nem, már a múlt héten kellett volna szólni a rendőröknek, amikor beengedték a férfit. Azt a férfit, aki ahogy átlépte a küszöböt, és bezárta maga mögött az ajtót. Kést rántott és rájuk támadt. Akkor is azt hitte, hogy végzett vele. De úgy tűnt, hogy mégsem volt elég az ütés, amelyet egy vázával mért a fejére.
Ezúttal biztosra megyünk,
mondta Tom, miközben betaszigálta a kis furgonba a testet.
Ülj be!
Fordult Kerry felé.
Szóljunk a rendőrségnek,
mondta Kerry, miközben csillapíthatatlanul ömlöttek a szeméből a könycseppek.
Nem lehet, megfojtottam,
mondta Tom, és becsapta a furgon rakterének ajtaját.
És most mit fogunk csinálni?
Csak bíz bennem is, ülj be! Tom egy órán keresztül vezetett. Megálltak az erdő közepén. Kerry telefonja vakujának segítségével csiholt annyi fényt, hogy Tom lássa, merre húzza az avarban a hullát. Fél óra múlva egy régi, korhadt deszkákkal fedett betongyűrűt pillantott meg, amit akkor vett észre, amikor legutóbb idehozta a halottnak hitt férfit. Most azonban tényleg halott volt. Oda sétált a kúthoz, levette a fedelet, amivel lezárták. Add ide a telefonod, szólt Kerrynek. A nő remegő kezekkel nyújtotta át a telefonját. Tom elvette és belevilágított a mély sötétségbe. Tompa puffanással ért le az aljára a férfi. Tom visszatette a deszkafedelet, és visszaültek a furgonba. A házhoz közeledve már messziről látta a piros-kék fények vészjósló táncát. Egy rendőr állította meg őket. Tom torkát ismét folytogatni kezdte a kétségbeesés, mint saját kezei néhány órával ezelőtt annak a férfinak a nyakát.
Mi történt?
Kérdezte Tom, miután leengedte az ablakot.
Bejelentést kaptunk egy közúti balesetről, amelyben Alicia Spencer megsérült.
A nő elmondta, hogy barátnőjét Kerry Todd-ot megtámadták a saját házában.
Igazolnák magukat, kérem.
Kérte az egyenruhás, miközben kezét a fegyverére helyezte.
Ha
Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanál még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. Keresd a Rímálmok könyvtára Hátborzongató Történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.